visszatérő vendége van a mai műsornak, Földes András újból Irakban volt. Ha jól számolom, akkor ez fél éven belül a második ilyen kiszállásod, mint újságírónak. Mit tapasztaltál most, hol jártál, és mi történt ahhoz képest, ahogy a tavaly év végén ősszel ott voltál?
Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, novemberben voltam utoljára Moszulban, és akkor az érdekelt, hogy hogy néz ki az a környék, amit egykor megszállt az ISIS. Ugye az iszlám államot október végén kezdték visszaszorítani erről a területről. Most viszont már a város felét felszabadították. Ez egy közel Budapest méretű város, és szerintem nagyon tanulságos megnézni, hogy milyen állapotokat teremt egy ilyen terrorszervezet. Úgyhogy kihasználtam az alkalmat, és elmentem a város keleti felébe, hogy ott beszéljek az emberekkel.
És mit tapasztaltál? Milyen a felszabaduló Moszul?
Megdöbbentő volt. Egyrészt a pusztítás mértéke, az ostrom az nagyon komoly károkat okozott a városban, tehát mondjuk ilyen Budapest felszabadításához hasonló képeket kell elképzelni, hogyha az ember ismeri ezeket a történelmi dokumentumokat. Az emberek pedig sokkal kevésbé voltak nyíltak, mint az első látogatásomkor, amikor leginkább a menekültáborokba elmenekült emberekkel beszélgettem. Mint kiderült, az volt ennek az oka, hogy rettegnek attól, hogy az iszlám állam harcosai még egyszer átveszik az uralmat, visszatérnek, és bosszút állnak mindazon, aki beszélt, vagy megnyilatkozott az ügyükben.
Van erre reális esély most? Mennyire biztos ez a győzelem, ami az utóbbi hetekben, hónapokban történt?
Szerintem teljesen biztos, nem nagyon hallani olyan hangot, ami arról szólna, hogy az iszlám állam komolyan vissza tudná verni ezt a koalíciós nyomást. Itt ugye harci gépek, komolyan felfegyverzett hadsereg néz szembe a terroristákkal, akik ugyan elég kreatívak, de mind felszereltségben, mind számban alatta vannak az ostromló erőknek. Tehát arról nincs szó, hogy ők vissza tudnák verni ezt a támadást. Abban nem értenek egyet a szakértők és a tudósítók, hogy mennyi idő alatt sikerül kiűzni a város nyugati részéből is a terroristákat.
Mit lehet rekonstruálni, hogy teltek ezek a hónapok, amíg ott az ISIS vagy Daesh jelen volt? Mi történt ezekkel az emberekkel?
Hát két évig volt jelen a városban a Daesh, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az életüket minden részletében átszabta az a nagyon brutális törvénykezés és rendszer, amit bevezettek. Gyakorlatilag a sária legalapvetőbb és legprecízebb követése jellemezte a rendszert, azaz nem lehetett a férfiaknak borotválkozni, hajat vágni, csak speciális ruhákban lehetett járni a nőknek, még a szemüket és a kezüket is el kellett takarni. Nem lehetett igazából zenét hallgatni, a mobiltelefon teljesen be volt tiltva, és az ilyen bűnöket súlyosságtól függően botozással, vagy akár halállal büntették. Az egyik interjú alanyom elmesélte, hogy egykor ilyen foci pálya mellett laktak, ami egy ilyen kiképzőközponttá változott ott a város közepén, teljesen nyilvánosan mentek napi szinten a kivégzések, több ezer embert végez ki olyan bűnökért, ami a mi világunkban ugye egy teljesen természetes cselekedet lenne, mint például az, hogy telefonálunk, zenét hallgatunk, vagy olyan ruhát veszünk föl, amin logó látható.
Hogy élték ezt meg? Vagy most gondolom felszabadulás után másképp beszélnek, mint ahogy ez alatt az idő alatt viselkedtek. Úgy kitapintható-e, hogy milyen taktikák alakult ki hogy próbált meg túlélni? Volt-e olyan, aki azonosult ezekkel az emberekkel? Mi lett a fejekben? Milyen nyomokat hagyott
ez? A legáltalánosabb taktika az volt, hogy az emberek próbáltak nem kimozdulni. Ezt európai ésszel nehéz felfogni, hogy hogyan lehet éveken keresztül a házban, lakásban bezárva élni, de többen egymástól függetlenül nem mozdultak ki. A nőket, a lányokat egyáltalán nem engedték ki. Volt olyan ember, aki férfi, aki szolgált valamely fegyveres erőben, ő szintén nem lépett utcára két év alatt, tehát ez egy nagyon jellemző túlélési technika volt, és egészen biztos, hogy voltak olyanok, akik szimpatizáltak, vagy pedig együttműködtek a hatalommal, mindenhol vannak ilyenek, vagy meggyőződésből, vagy személyes érdekből, de nyilvánvaló, ők most nem fognak szint vallani, de az is egyértelmű, hogy két évig nem létezhet, vagy nem uralhat egy ekkora közel 1,8 milliós várost néhány ezer fegyveres úgy, hogy nincsenek együttműködők a lakosságban.
Hogy működött ez a hatalmas város közszolgáltatás? Miből éltek? Mit ettek?
Nagyon rosszul működött, mindenki éhségről, nagyon magas árakról, az orvosi ellátás hiányáról, a közszolgáltatások akadozásáról beszélt, tehát nagyon alacsony szintű, nyomorgó élet volt az, ami ott jellemezte a helyzetet.
Minek tekintették azokat, akik uralmuk alatt tartották ezt a várost? Hódítóknak, ellenségeknek, az igaz hit szolgálóinak?
Hát ezt nehéz megmondani, nyilván, ahogy említettem, mindenki most szidja és panaszkodik a Daesh uralmára, de biztos, hogy, hogy eleinte volt remény az emberekben, hiszen ez egy síta többségű ország, szunnita tartománya, ahol végre egy szunnita uralom, vagy egy szunnita sereg kezdett el működni, és érvényesítette a vélt szunnita érdekeket. Szerintem azonban nagyon hamar rájöttek a lakosok, hogy ez nekik sem annyira jó. Hiába vallják ugyanazokat a vallási nézeteket, hogyha az iszlám állam egészen máshogy értelmezi ezeket a szabályokat, és gyakorlatilag az ő életüket is a terror határozza meg.
Változhatott valamit az iszlámhoz való viszony, a radikális iszlámhoz, a politikai iszlámhoz való viszony? Mikor megkezdődött Moszul ostroma, mindenki azon gondolkodott, hogy milyen lesz ez, hogy itt a síita milíciák mennek felszabadítani a szunita lakosokat, a szunita uralom alól. Tehát ez egy nagyon többszörösen abszurd helyzet.
Hát azért arra figyeltek, hogy a felszabadítók leginkább szunniták legyenek, tehát az iraki hadseregnek a szunnita többségű alakulatai végzik a felszabadító munkát. Síta milíciák is jelen vannak, de ők inkább a már elfoglalt területek biztosítását végzik, nem mindenhol, hanem egyes helyeken jelen vannak. Tehát azt nem lehet mondani, hogy itt a síták szabadítják fel a szunnita területet, de ezt nehéz megmondani, hogy a jelenlegi helyzetben, hogy hogyan értékelik ezt az emberek, mert hogy még mindig a rettegés uralja a mindennapokat. Ahol én voltam, ott folyamatosak voltak a robbantások, öngyilkos merénylők, drónos merényletek, tehát az embereket most még igazából a túlélés foglalkoztatja.
Hogy milyen körülmények között dolgoztál azokban a napokban, amikor te hazaérkeztél, érkezett a hír, hogy meghalt bomba merénylet következtében Shifa Gardi, kurd újságírónő 30 éves korában, és egy olyan területen, ahol elvileg hát előre lehetett számolni, vagy előre lehetett sakkozni arra, hogy hol van veszély.
Hiába volt felszabadítva a keleti városrész, ahol én voltam, ott érezhető volt a veszély, nagy volt a kockázat, ezt a kísérőim is folyamatosan mondták. Nem szabadott sokáig egy területen tartózkodni, mozgásban kellett lennünk, és nagyon kellett figyelnünk arra, hogy kivel beszélünk, milyen a környezetünk, milyen helyre megyünk. Tehát elég kockázatos volt még a felszabadított város részben is a munka.
Te egyedül dolgoztál, mint magyar újságíró, vagy részeként egy nagyobb csapatnak?
Nem, én egyedül szoktam látogatni ezekre a helyekre, és mindig vannak helyi segítőim, akik fordítanak, illetve az adminisztrációba segítenek.
Ezt hogy képzeljük el, ezt a részben felszabadított várost? Hogy vannak kerületek, amit meg se lehet közelíteni, be átnéznek az emberek a másik kerületbe, a túloldalra, és mondják, hogy hát igen, ők még nincsenek felszabadítva. Ez hogy néz ki ez?
De nem. Nem, ez úgy néz ki, hogy a város elvileg hivatalosan már felszabadított, bárhova lehet menni, minden elvileg az iraki hadsereg kontrollja alatt van, ugyanakkor mindenhol lehet számolni merényletekkel, lövöldözéssel, célzott vagy terrorakciókkal, és emiatt tulajdonképpen egy ilyen általános nyugtalanság van a városban, úgy nem lehet járkálni, mint egy általunk szabadnak, valóban szabadnak tekintett városban. Tehát a kockázat még mindig nagy, ugye a terroristák nem egyenruhában harcolnak, tehát ugyanúgy néznek ki, mint bármely helyi lakos, hatalmas a gyanakvás mindenkiben, hogy ki az, aki egyszer csak ellenük fordulhat majd.
Milyen a kontroll a városban, és van-e jele annak, hogy lesz itt újjáépítés, hogy biztonságosabbá teszik szervezetten a várost? Több interjú alanyom számolt be arról, hogy hát az ilyen ostrom alatt lévő háborús övezetekben, vagy azokban az övezetekben, melyeket később felszabadítanak, nagyon sok az aláaknázott terület, amelyet direkt úgy aknáznak alá, hogyha majd visszatérnek a házak tulajdonosai, a régebben ott élők, akkor ők kerüljenek veszélybe. Tehát, hogy a használt területeken, hasznos felületeken, lakásban, kertben lehetnek például aknák. Ezeket szervezetten kell szisztematikusan összeszedni, megtisztítani a körzetet. Erre van valami jel, hogy itt folyik ilyen újjáépítés?
Persze, nagyon erős jelei vannak annak, hogy komolyan gondolják a város visszafoglalását és újra betelepítését. Rengeteg a katona, nagyon sok az ellenőrzőpont, egyfolytában áramlanak az építőanyaggal megrakott kamionok, teherautók a város irányába, sok helyen végeznek aknamentesítési munkálatokat, tehát folyik ez a munka, és véleményem szerint ez záros határidőn belül el is éri az eredményét, addig még nagyon sok áldozatot fog követelni az iszlám állam.
Látszik, hogy mikor lesz itt béke, és hogy béke lesz-e valójában?
Hát ez, hogy Irakban béke lesz, ezt szerintem senki nem tudja, a legkülönbözőbb szenáriók keringenek itt a szakértők között. Van, aki azt mondja, hogy Irakban soha nem lesz béke, van, aki egyfajta akár a libanonit idéző ilyen vallási felekezetek közötti egyensúlyozós békemegállapodást lát. Ezt tényleg szerintem nem lehet tudni, legfeljebb a jós képességgel rendelkezők tippelhetnek. Irak egy nagyon bizonytalan ország, és ez a rész, ugye Kurdisztán is környéke, még bizonytalanabb, nagyon sok különböző vallási felekezet van, kis nép, etnikum, ezek mind valamilyen szinten egymásnak feszülnek, és beláthatatlan, hogy mondjuk az ISIS eltűnése után hogyan fognak ők együtt élni tovább.
Ez a terület, Irak, Törökország tele van mondjuk a Moszul környékéről menekült emberekkel. Látszik-e annak valamilyen esélye, hogy legyen visszatelepedés, hogy kiürüljenek a menekült táborok, hogy meginduljon visszafelé az a folyamat, amit az utóbbi években láttunk?
Az emberekben a szándék megvan. Az a kérdés, hogy lesz-e hova visszatelepülni. A légi csapásokban nagyon sok épület, egész negyedek pusztultak el, illetőleg az se biztos, hogy mindenkinek lesz ugyanúgy munkája, megtalálja a megélhetését. A lelki sérülésekről nem is beszélve, tehát hogy aztán az embereknek, az elmenekült embereknek hány százaléka tud visszatérni, az szintén kérdés. Nagyon sokan szeretnének, az biztos, azt nem tudni, hogy a körülmények engedik-e, hogy ők aztán tényleg ott folytassák az életüket, ahol abba hagyták, még az ISIS érkezése előtt.
Ilyen repatriálási program kezdeményezés, ez még nagyon korai, nem bukkant fel, vagy nem látszik ennek a nyoma?
Hát meglepődnék, hogyha ezzel foglalkoznának. Most még tényleg a háború folyik, a nyugati rész az még mindig az iszlám állam kezén van, és nagyon komoly harcok dúlnak, ott csak néhány napja kezdődött el az offenzíva, tehát szerintem az erőket még azt foglalja le, hogy az ISIS-t kiűzzék, megsemmisítsék, nem annyira van lehetőség, idő meg energia arra, hogy ilyen pozitív és az újjáépítés célzó tervek fogalmazódjanak meg.
Nagyon sokaktól hallom azt, akik mondjuk az ISIS-től szabadulnak, nők elsősorban, vagy ezekről a területekről érkeznek, hogy az iraki hatóságok eleve gyanúsként kezelik őket, nagyon sok olyan esetről lehet tudni, hogy börtönbe kerülnek, előállítják őket, megfigyelés alatt tartják őket. Törökországban különösen nagy a figyelem arra, hogy például ne infiltrálódjanak terroristák a menekültek közé. Mennyi ennek az esélye, és van-e arra valamilyen mód, hogy rehabilitálják ezeket az embereket, akár olyanokat is, akik azonosultak a megszállás évek alatt, a megszállás évei alatt a megszállókkal, akár azokat, akik áldozatok voltak, elszenvedték az erőszakot, és most nem találják a helyüket. Védelem helyett bántják őket, vagy sérülnek a jogai.
Irakban szerintem erre nincsen nagyon infrastruktúra, sem szakembergárda, sem elképzelés, hogy ilyenekkel foglalkozzanak. Hát ez a társadalomban még nyugodt, normális helyzetben sincs nagyon benne, hogy ilyen szinten foglalkozzanak emberekkel és emberek lelkével.
Elnézést, nem csak a lelki gondozásról van szó, persze nyilván az lenne a nagy kérdés, hogy egy ilyen terror élménnyel rendelkező generációval mi lesz, és hogy lehet ebből úgy kijönni, hogy ne ismétlődjön és termelődjön újra az erőszak, de hogy egyáltalán hogy működik az ellenőrzés, hogy ki volt kollaboráns, ki volt tagja a terror szervezetnek, és ki az, akit szexrabszolgaként vagy bármilyen okból fogva tartottak, és teljes mértékben áldozata ezeknek a bűncselekményeknek.
Igen, hát a szexrabszolgaság, illetve az ezzel kapcsolatos ügyek felderítését szinte lehetetlenné teszik a helyi szokások, amik ugye a nőt hibáztatják teljes mértékben az ilyenért, és akit megerőszakoltak, az maga lesz a társadalom kivetettje, tehát emiatt ez a probléma gyakorlatilag kezelhetetlen. Amúgy pedig a tisztogatás az feljelentések alapján zajlik. Helyiek jelentik föl azt, akiről úgy tudják, hogy együttműködött a Daesh-sal, az iszlám állammal. Nyilván ez egy nagyon nehéz és veszélyes folyamat, hiszen itt ilyen egyéni sérelmek, egyéni leszámolások is helyet kaphatnak, de minden esetre ezek alapján, ilyen feljelentések alapján visznek el embereket. Egyéb lehetősége nincs nagyon a hatóságoknak, hiszen ezek az emberek, akik mondjuk adott esetben beálltak, vagy támogatták a terroristákat, ők ott lakhattak korábban is a környéken. Tehát ez nem utal arra, hogy tehát az ő irakiságuk az nem utal arra, hogy ők feltétlenül ugye támogatták az iszlám államot, vagy részt vettek terrorcselekmények, vagy háborús bűnös elkövetésében. Nyilvánvalóan más a helyzet a jelentős számú külföldi terroristával, külföldi harcossal, mivel hogy lebuknak, ezért mindenképpen lebuknak, ezért átvonultak a nyugati városrészbe, és most ott védekeznek. Az ő kiszűrésük, elkapásuk az sokkal könnyebb lesz, hiszen ők nem feltétlenül beszélik például a nyelvet, vagy akár máshogy is néznek ki, mint a helyi lakosok.
Mikor lesz ebből olvasható anyag, ebből az iraki utadból? Mit keresünk?
Jelenleg már dolgozom az első cikken, úgyhogy remélem, hogy holnap után már megjelenhet az első. Aztán lesz egy videó is, ami talán még fontosabb is, mint a cikk, mert a képeken látszik igazán, képekről tudjuk megérteni igazán, hogy milyen borzalmas pusztítás zajlik ezen a vidéken, illetve láthatjuk az emberi arcokat, akik meg nyilatkoznak, akik elmesélik az élményeiket, az igazán erős hatást tesz, és segít a helyzet megértésében.
egy remek képedet láttam, az is adta ennek az interjúnak az ötletét, amin egy rettenetes háborús helyszín előtt egy kisfiú szotyolázik és mosolyog a kamerádba. Milyen arcokat hoztál magaddal?
Két arc típus van, vagy két embertípus sikerült megörökítenem. Az egyik ez, aki örül és ártatlanul belehelyezkedik a pillanat varázsába, hogy visszatérhet újra, folytathatja a normális életét. Már nem számít bűnnek, hogyha iskolába jár, nem számít bűnnek, hogyha színes ruhát hord, a nőknek már nem kell eltakarni az arcukat. Ez az egyik. A másik, és sajnos talán jellemzőbb arc az barázdált, az szomorú, az depressziós, egyrészt amiatt, mert nem igazán bíznak abban, hogy mindörökre maguk mögött hagyhatják ezt a terrort, amin átmentek, másrészt pedig azért, mert olyan dolgokat tapasztaltak, és olyan dolgokat láttak a saját szemükkel, amik valószínűleg egy életre beleivódnak az emberbe.
Ezeket így elmondták, így megnyíltak neked? Hogy fogadtak téged? Te nem vagy az a típusú férfi, aki így a közelkedeten könnyen el tud vegyülni?
Mindig is tolmáccsal, helyi vezetővel járok az ilyen területeken, és ők segítenek abban, hogy megnyerjem az emberek bizalmát. Ahogy említettem, nem is azzal volt a gond, hogy engem nem fogadtak volna be, vagy idegenkedtek volna tőlem. Inkább az volt a nehéz, meg a távolságtartásra okot adó szituáció, hogy ezek az emberek még féltek attól, hogy nyíltan beszéljenek kívülállóval, nyíltan beszéljenek a tapasztalataikról. Úgyhogy nehéz volt kibányászni azokat az információkat, amik számunkra fontosak. Végül azért sikerült néhány nagyon izgalmas interjút készítenem, de beszédes, hogy ezek mindig zárt szobákban zajlottak, amikor azt mondták, hogy oké, szívesen beszélnek, de speciál pont itt laknak, menjek be hozzájuk, becsukták az ajtót, behúzták a függönyöket, és ott nyíltak meg nekem.
És akkor megnyíltak? Akkor tényleg azt mondták, amit mondani akartak?
Igen, úgy tűnt, tehát akkor azért úgy láthatóan elementáris erővel tört ki belőlük az élmény, amiken átmentek.
Tehát a vágy arra, hogy elmondják a félelem történeteit, ez él?
Persze, hát ez akár ilyen terápiás jellegű is lehet, hát ezekben az emberekben azért nagyon sok olyan elfojtott agresszió, meg elfojtott érzés van, amit most tudnak kiadni, és egy-két ilyen interjúnál éreztem is ezt a drive-ot.
Na hát, hogyha valaki ezeket meg szeretné ismerni, vagy legalább meg szeretné sejteni, hogy milyen történetek jönnek háborúból, az olvassa Földes Andrást az Indexen, hamarosan jönnek az iraki interjúk. Köszönöm szépen, hogy beszámoltál nekünk.
Én köszönöm a beszélgetést.